a magok, a kukorica magok, vagy a gaz, vagy rossz fűmagot hoztam, mert a bolt, aki árulja a fűmagot következően héten, azt árulták, hogy gyomírtó akció. Biztos ők miatt van ez. És ott csodálkoztam, és hát mit csináljuk? És ez a gaz gyorsan növekszik, ugye? Milyen magas lett, milyen dzsungel lett. De ahol a szép kis fű volt, egy vakon megérkezett, és a vakon feltűrte, de csak ahol a fű van. Nem igaz. Mi történt ez egy kis álommal? És kezdtem kicsit haragudni. De kezdett levélni az egész, és akkor béreltem egy ilyen villanykassza, ugye ledaráltam az egészet, és vettem egy fűnyírógépet. És a fűnyírógép is lenyírtam, de a fűnyírógép valami alkatrész miatt nem működik helyesen. És kezdtem nagyon haragudni, hogy nem igaz. Ez visszacsapja a követ rám. Mi történt az én álmom? És kezdtem érezni, hogy most a harag van az én szívemben. Mondanék egy pár másik illusztráció, és próbáljuk megérteni, hogy mikor jelenik meg a harag az életünkben. Például a szomszédom Balázs, ő vett egy kis parasztházat, felújtotta, és mellettünk van egy másik utcán, ahol csak 4 ember lakozik ezen a kis utcán. Ez egy kis lejtő kis utca, és neki van egy kis babájuk, ahol tolnak a babakocsit, de az ő utcán a város nem újította fel az ő utcát. Sok utcát felújtottak Bíltorbágyon, de az ő utcák nem. És amikor jön az eső, mindig kimossa az egész utcát, és nem is tud feljönni a kocsival. De amikor hazajön a boltból, le kell parkolni a főutcán, és hazacipelni minden szatyor föl az utcán, ahol lakik. És nem tudja feltolni a babakocsit. El tudom képzelni, hogy ő haragszik néha, úgy az önkormányzat. Mikor fogják csinálni ezt az utcát? Pár este ezelőtt visszajöttünk a Balatonról. Ott volt az a Balaton Net konferencia. Hányan voltak a Balaton Net konferencián? Itt van egy csapat. És tartottam egy szeminárium sorozatot. És amikor hazajöttünk, most már nagyon akartunk hazajönni. 10 óra volt. Mi elindultunk 8:30 este, és megbeszéltünk valakivel, hogy felveszünk a mi kis kutyánk 10 órakor este, és majd fent maradnak értünk addig, meddig nem jövünk haza, mert következő reggel korán kell a férfi, de ők fent maradnak, és megvárnak minket. És végre, hogy fogok hazérni? És kicsi frusztrált vagyok, mert 10 óra elmúlt, és most nem tudok hazajönni, mert pedig nagyon fáradtak vagyunk. A gyerekek alszanak, várnak ránk, és letérek az M1-es, vagy az M7-es, az M0-as, és akkor kimegyek az 1-esre. De amikor kijövök az 1-esre, van egy tábla, ami mondja, hogy Bíltorbágy errefelé van? Mert úgy, hogy szétterhetek az összes forgalom valahol vagy. Van egy tábla, hogy segít az ember, hogy hazataláljon? Nincs egy tábla. Vagy el vagyunk veszve. 10 óra kezdve, na menjünk jobbra, vagy balra, hova kell menni? Erre menjünk, nincs semmi. Gyorsan, a másik irányba! Százal az egyesen, és ott van egy rendőr. Lemér engem. Én ilyen dolgokban tudok haragudni. Sokszor a harag felmerül. Most, mi az, ami közös ebből a három példából? Mi az, amit látunk, amit megjelentett minden három példányból? Tehát, mi a harag? Hogy néz ki? Mitől van? A harag akkor tűnik fel az életünkben. Akkor tűnik fel, amikor mi érezzünk, vagy úgy tűnik, hogy volt egy igazságtalanság valahol, amit érintett minket. Egy nagy igazságtalanság történt velük, vagy másokkal. És közben valamire vágytunk, ami nem jött be. Tehát, minél nagyobb az igazságtalanság érzetet, ugye? A földből hozták ezt a kukorica, vagy az a gyom, vagy a fűmagot. Minél nagyobb az igazságtalanság érzetet, és minél erősebb a vágy, amire vágysz, annál jobban fogunk haragudni. Tehát, az én előadásomból két részből áll. Az első rész az, hogy mitől vagy miért haragszunk, ez elég rövid lesz. De főleg szeretnék arra beszélni, hogy hogyan kezeljünk a haragot, az a címe az előadásnak. Hogyan kezeljünk a haragot, nekem 10 pontom van, 10 pont. Mint a 10 tíz tünete perfekcionizmusságról. Tehát nézzük meg először, hogy miért is haragszunk. Azért haragszunk, mert mi Isten képmására vagyunk teremtve. Az Isten képmására vagyunk teremtve, és Isten, ő az, aki haragszik a bűnre. Isten az, aki haragszik minden igazságtalanságról, ami történik ezen a földön. Azért, mert az Isten szent. És az Isten egy tökéletes, elkölcsi mércéje van. Tehát az Isten látja ezt a világot, az ő tökéletes, elkölcsi mércén keresztül, és amikor igazságtalanságok vannak, az Isten haragszik ilyen dolgokra. És amikor valaki ezt megsérti körülöttünk, ezt az elkölcsi rendszer, ami a mi lelkünkben van, ugye? Mindannyiunk, az Isten kép másra vagyunk terve, mindannyiunk van egy elkölcsi rendszer, ez egy lelkiismeret. És amikor valaki körülöttünk megsérti ezt a lelkiismeretet, ezt az elkölcsi rendszer, ami mindannyiunkban van, amikor megsérti, akkor kezdünk haragudni. Ha nagy az igazságérzeted, akkor többször fogsz haragudni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor bemegyek egy parkolóban, és nincs egy szabad parkolóhely, de látom egy BMW vagy egy Mercedes, aki két parkolóhelyet foglal el. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én látom egy nagy igazságtalanság. Ki ez az ember, aki azt gondolja, hogy joga van két parkolóhelyet elfoglalni, ugye? Vagy amikor valaki azt gondolja, hogy amikor vezet, hogy neki joga van 170-nel menni az autópályán. És nekem, aki szeretne 130-al menni, nekem muszáj azonnal lemenni, hogy ő joga van 170-nel menni. Vagy amikor vezetsz, mondjuk a négyesen, nem egy autópályán, és ugye csak így megy a forgalom, és valaki átjön a vonalon, és kell szembe jönni velem. Ugye megsértett a szabályt. Én nem csak kezdek haragudni, én kezdek félni. Mert ha én nem figyelek, ő megöl engem. Ugye? És a családomat. Tehát a harag fölgerjesz bennem. Mert valaki megsértette azt az elkölcsi rendszer, ami bennünk van. Most a kérdés az, hogy amikor mi haragszunk, ez a harag, ez bűn. A Biblia beszél erről, ugye? Én azt mondom, hogy a Biblia azt tanít minket, hogy a harag az semleges. A harag nem egyenlő a bűnnel. Azt tudunk nagyon jó Krisztusról, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt, ugye? De azt is tudunk, hogy többször Jézus Krisztus haragudott, ugye? Gondolkozunk, hogy hol olvasunk ilyenre. A Márk levélben többször olvasunk ilyesmit. A Márk 1:43-ban az igaz, mondja, hogy erélyesen rászólt a leprásra, aki meggyógyította, hogy nem mondja senkinek. Jézus nem akart, hogy terjedjen a hír róla, és erélyesen szólt a leprásra. Vagy Márk 3-ban, ekkor haragosan végignézett rájuk. És az, amikor Krisztus beszélt a farizéusokkal, és látta, hogy ezek a farizéusok mennyire hideg emberek voltak, mennyire vallásos emberek voltak, és Krisztus haragudott a farizéusokra. Vagy a Márk 10-ben haragudott a tanítványokra, amiket nem engedték a gyerekek, hogy megjelenek Jézus, hogy menjenek Jézushoz. Haragudott a tanítványokra. Engedjétek a gyerekek, hogy hozzám jöjjenek! Vagy Márk 11-ben, amikor megtisztította a templomot, és felborította az asztalokat. Jézus haragudott? Igen. Kifejezte az ő haragját. Vagy a Máté 16-ban haragudott Péterre, amikor a Péter akarta megvédeni Krisztust a kereszttől. Állj mögöttem, sátán! Haragudott Péterre. Mit csinálsz, Péter, velem? Vagy Máté 23-ban, majdnem az egész fejezetet, amikor Krisztus keményen szólt megint a farizéusok ellen, hogy hamis vallásokban vagytok, viperák, fajzaták. Tehát nem véletlenül, hogy az Ószövetségben olvasunk, a Prédikátor könyvben, 3. fejezetben az első vers, hogy megvan az ideje minden dolognak. Minden dolognak van itt van egy ideje. Megvan az ideje a szeretetnek,
És megvan az ideje a gyűlöletnek is. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Tehát sokszor a harag a helyén van. Mindenek megvan az ideje. A Biblia azt mondja, a gyűlöletnek is. Tehát a harag ebben a bűnben esett világban, amiben élünk, természetes szerepe van az életünkben. Mindenki érintve van ezen a témán. Rengeteg igazságtalanság körülvesz minket. Ha bekapcsoljunk a televíziót, a politikai világban majdnem csak igazságtalanságokkal látjunk. A kocsi vezetésben. Bármennyire fontos ezek a dolgok, nem igazán erről szeretnék beszélni. Ezek csak illusztrációk eddig. Amit én szeretnék megérteni mai napon veletek, az, hogy a harag hogyan jelenik meg a mi kapcsolatunkban. Az sokkal, de sokkal fontosabb, hogy mintha megértenék, hogy a harag hogyan jelenik a társadalomban. Az egyértelmű. Vezessél egy kocsit 10 percet, és akkor az ember rájön, hogy miért haragszok. De a kapcsolatokban, hogy jelenik meg a harag ott? Például, egy gyerek miért haragszik az ő szülői iránt? Ezt a filmet, amit fogunk megnézni, Út a vadonban, megkérdezhetem, hogy hányan láttatok ezt a filmet Út a vadonban? Nem sokan, egy páran. Hol láttatok? Tamás, hol láttad? Már több helyen, jó. Ez egy nagyon jó film, nagyon különleges film. Sean Penn írta a forgatókönyvet, és Sean Penn a rendező. Sean Penn az egyik kedvenc színészem. És ez a film, nem fogom elárulni, hogy miről szól, meg kell várni az 5 órát, remélem, hogy itt fognak maradni. De a főszereplő, Chris, egy egyetemista, utálja a szüleit. És nagyon haragszik a szülei iránt. És az ő igazság érzete meg volt sértve. De hogyan? Mi az, amit az ő szülei csinált vele, hogy az igazság érzete meg volt sérve? És amire vágyott, az nem jött be neki. Jó? Ezt, amikor megnézzük a filmet, meg akarjuk érteni, hogy Krisz hogyan motoszkál benne a harag. Vagy a házasságban. A házasságban hogyan jelenik meg a harag? Egy feleség, egy tipikus feleség, mire vágyik? Ugye? Mert van egy vágy, és van egy igazságtalanság érzete. A feleség mire vágyik? A feleség arra vágyik, hogy a férj szeressél, hogy a férj foglalkozzon vele, hogy a férj odafigyeljen, amikor beszél. De ez egy teljesen normális elvárás. De amikor nem jön be, nem azt kapja, amit akart, hogy a férj odafigyeljen, vagy azt kapta, amit nem akart, hogy a feleség, vagy a férj nem figyel oda. És van egy igazságtalanság érzet. Érdemelem azt, hogy a férjem odafigyeljen rám, de nem figyel. Nem mutatja ki a szeretetet. Állandóan dolgozik. Akkor a feleség haragszik. A harag kezd felgerjedni az ő lelkében. Vagy egy fér mire vágyik egy házasságban? A fér arra vágyik, hogy a feleség felnézen rá. A Biblia azt mondja, hogy tisztelje. De hogy felnézen rá. És mi a legnagyobb igazságtalanság egy férnek a házasságban? Amikor a feleség kritizálja, vagy valamit mond ellene. És kiállok előttetek, aki házasságban élek, és aki sok házaspárt lelki gondozok. Nagyon sok házaspárral foglalkozok itt az irodában. És azt tudok mondani nektek, hogy vannak rengeteg konfliktusokat, amit az ember próbál megoldani. De ez a gyökér az egésznek. Ide le lehet vezetni. Amikor van egy nagy darab, nagy adag harag egy feleségnek a szívében, vagy van egy nagy adag harag egy férnek a szívében, itt bújik el. Nagyon sok mindent fogják elmondani, de ami van mögötte, ami el van rejtve, az, hogy a fér nem kapta azt a feleségétől, amit ő akar, a tiszteletet. És fordítva, a feleség nem kapja azt, amit ő szeretne a férjétől, a szeretetet. És ők úgy dolgozzák ezt fel, hogy ez egy nagy igazságtalanság, amit történik. Erre nem vágytam. Nem gondoltam, hogy ilyen lesz a házasság. Tehát, ezt meg kell érteni, hol van az igazságtalanság, és hol van a vágy. Vagy a gyerekek iránt, ez elég könnyű, ugye? Néha-néha az én kis, két kislányom nagyon aranyosok, de néha mondjuk egyszer hónapban összevesznek, ugye? És amikor összevesznek, hangosok, és olyan dolgot mondanak, és olyan hangosan mondják, és pedig én bent vagyok az irodában, éppen mondjuk otthon dolgozok, éppen olvasok, készülök valamire, és nekem kell, hogy csend legyen, ugye? És hogy tudok készülni, tanulni, olvasni, írni, amikor ők ott kint kiabálnak, és kirónak, most én is most már haragszok. Csendbe legyenek! Borzasztó, ugye? Mert én valamire vágytam, ugye? És neki nem kellene ezt csinálni. És a harag felgerjed. Tehát, fogunk még belemenni mélyebben ezek a témákban. Fel fogom osztani titeket kis csoportokban, hogy mindenki beszéljen kicsit arról, hogy a harag hogyan jelenik meg a ti saját életetekben. De ez csak én példákor, hogy kicsit belenézünk ebben a témában. De ami sokkal fontosabb, az, hogy próbáljunk megérteni, hogy a Biblia mit tanít nekünk, hogy hogyan tudunk kezelni a haragot. Ez sokkal izgalmasabb, és akarom, hogy ezt megértjük a mai napon. Tehát 10 pontban összeszedtem, hogy hogyan tudjunk kezelni a haragot. És személyesen nekem nagyon jó volt feldolgozni ezt az anyagot, sokat olvasni, utána nézni, mit mondanak az írók, mit mondanak ezek a nagy teológiai könyveket erről a témáról. És összeszedtem 10 pontban, de azt kell mondom rögtön az elején, hogy egyik pont se könnyű. Egyik pont se könnyű. Az első pont a haragkezelésben az, hogy megtanulni azt, hogy én felelős vagyok, és nem áldozat az én szívbeli állapotomra, és az én viselkedésemre. Hogy én felelős vagyok, és nem vagyok áldozat. Amikor egy nagy igazságtalanság történik valakivel, és ne felejtsük el, hogy a világ tele van nagyon nagy igazságtalanságokkal, ugye? Egy gyerek próbálja azt feldolgozni, hogy az én szüleim sose voltak ott értem. Az én szüleim sose bátorították. Az én szüleim sose mutatták ki az ő szeretetet. Az én szüleim mindig veszekedtek. És amit kaptam az én szüleimtől, az csak egy nagy görcs az én lelkemben. És ezek az emberek, ezekkel élnek. Ismerek több embert, akik sose tudták túltenni magukat ezen. És mindig akarnak hibáztatni az ő szülők. Az ő haraguk miatt, ami van az ő lelkükben. Vagy valakit elbocsátják a munkahelyétől. Ugye? Jog nélkül, ok nélkül, csak elbocsátják. Ez egy igazságtalanság. Vagy egy fér, vagy egy feleség elválik az ő társától. Vagy megcsalja. És az ember ott van egyedül. Nincs itt a gyermekem, nincs itt a társam. És vannak emberek, akik nagy fájdalmakat, nagy igazságtalanságokat élik át. És ezek az emberek az ő szívükben lezajlik ezt a sok-sok fájdalom, és annyit tudnak mondani, hogy a másik ember bűnt követett ellenem. És ilyenkor, amikor ez a hozzáállás másokhoz, vagy az élethez, akkor nagyon könnyű másokat hibáztatni, és igaznak gondolni magamról, hogy én vagyok az igazi, én vagyok az igaz, és a másik ember hibás. És én nem vagyok felelős az én harangra. Azért haragszok az én szüleim miatt. Azért haragszok, ugye, mert a férjem elhagyott. Azért haragszok, mert a főnököm így bántott velem. És mindig akarjunk ráhárítani, valaki mást hibáztatni. És ilyenkor az egy fél igazság, amikor az ember gondol magáról, mint egy áldozat. Igen, te haragszol a főnököd miatt, te haragszol a szüleid miatt, te haragszol a társad miatt, a barátod miatt. De amikor az ember csak ebben marad, akkor sose tud meggyógyulni. Sose tud igazán kilábalni belőle. És lehet, hogy az élet végéig elkeseredik. Keserű marad. Mert mindenki, a hiba mindig ott van. És a Biblia arra beszél, hogy nekünk rá kell jönniük, hogy én nem vagyok csak áldozat. Az egy dolog, hogy áldozat vagyok, de nem vagyok csak áldozat. Én felelős vagyok saját magamra. Felelős vagyok az én szívemre. Amikor én haragszok, én haragszok, ugye? Nem mások miatt. Nekem kell eldönteni, fogok gyűlölni ezt a másik embert, vagy nem. És ez egy döntés. Felelős vagyok az én viselkedésemre, felelős vagyok az én szívbeli állapotomra. Ez egy nagy fordulat. Testvérek, ez egy nagy fordulat. Vannak emberek, akik sose tudnak megtenni ezt a lépést. Az egész életük arról szól, hogy mindenki más a hibás. És nem tudnak saját magukra figyelni, magukkal foglalkozni. Tehát az első pont nem könnyű, az első pont egy nagy fordulópont. Igazából ez amit jelent felnőni, mint felnőtt. Felelős vagyok saját magamra. Második pont se könnyű, ez is nehéz. A másik pont az, hogy két nagyon rossz harag kezelési módszer van, és ebben egy pontban szeretnék mind a két pontot betenni. Két nagyon rossz harag kezelési módszer van. Az első, hogy megtagadod a haragodat. Azok az emberek, akik így beszélnek, valami történik velük, valaki megsérti, semmi baj, én nem haragszok én. Ezek az embereknek van egy passzív hozzáállás. Ezek az emberek konfliktus kerülők. Nem őszinték, hogy mi az, amit igazán zajlik az ő lelkükben. De amit igazán történik, igenis meg vannak sértődve. Amit az ember megcsinált vele, igazán megsértette, igazán a harag ott van. És a harag miatt belülről kezdnek eltávolodni a másik embertől, aki megsértette. Belülről kezdenek bekeményedni. És itt idő után felhalmozódik ez a sok-sok kis aprócskák, keserűségek. És egyszer csak kitör, mint egy vulkán, ugye? Az illető még egyszer megsértíted csak egy kicsit, és az illető felrobban. Mi van vele? Ezt sose látom. Igen, mert állandóan csak tagadta, lenyomta, és egyszer csak kitört. Ez a hozzáállás igaz nagyon sok keresztény férfira. Ez, amire én vagyok hajlamos. Az én alapbeállításom, hogy én konfliktus kerülő vagyok. Inkább semmi baj, nem baj. Megbocsájtom, legyünk túl rajta, lépjünk tovább, nem kell ezt megbeszélni. De amit érzem sokszor a szívemben, hogy felhalmozódik. És ami történik a szívemben, akkor akarok távol tartani magamat attól az illetőtől. És bekeményedik a szívem tőle. És ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. És mi keresztény férfiak nagyon jellemző, hogy amikor a feleség kritizálja, a keresztény férfi nem szól, de csak eltávolodik. Bekeményedik a szíve. A másik hozzáállás, ugye a másik extrém, az egyik, hogy tagad meg az érzelmedet, a másik az, hogy elengeded magadat. Szépen kifejezed a haragodat, ugye? Nincs önkontroll. Azt mondasz, amit akarsz. Azt szokták én emberekre mondani, hogy ez nem a vágott verzió, ugye? Ez nem a vágott verzió. És az illető védi magát, hogy legalább őszinte voltam. Legalább őszintén elmondtam. Ezek a típus emberek konfliktus kezdeményezők. Ezek nem félnek a konfliktustól. Sőt, kezdi a konfliktus, ha kell. És ezek az embereken sokszor a harag dominál. Amit azt jelenti, hogy a harag uralkodik fölötte. Az adrenalin pumpálja a vérében, És ilyenkor, amikor a harag így uralkodik, az ember nem tud racionálisan gondolkozni. Elveszíti ezt a képességet, hogy tud gondolkozni. És azért, biztos láthatok a boxban, amikor két férfi boxolnak, az egyik kezd megsérteni a másikat. Hát az anyád kövér, az anyád szőrös lába van, vagy mit tudom én. És akkor így beszélnek egymással, ugye? Miért? Mert akarja felidegesíteni. Nem fél attól, hogy állat lesz belőle? Igen, de nem tud gondolkozni. És elveszíti ezt a sok-sok képzés, hogy hogy kell boxolni, hogy kell ellenállni. És a másik illető, ő agresszív, csak ő nem haragszik. Ez két különböző dolog. Ő tud agresszívnak lenni a boxban, de nem nincsen indulat, és tud gondolkozni. És azért próbálnak így felidegesíteni, mert tudja, akkor az ember nem tud gondolkozni. Tehát a másik módszer, az, hogy, vagy a másik rossz haragkezelés, az, hogy elengeded magadat. És a példabeszéd sokat beszél én emberről, és a példabeszéd hív ilyenféle ember, hogy bolond, ugye? Példabeszéd 14-17, a hirtelen haragú bolondságot követel. Vagy 14-29, a türelmes ember nagyon értelmes, de a türelmetlen pedig nagy bolondságot követel. A türelmes ember értelmes, mert információt gyűjt, akar tanulni, mi a helyzet. A türelmetlen ember bolondságot követel. 15-18, az indulatos ember visszájt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. És vannak másik versek. Például beszél 30-33. Igazán nagyon sok vers beszél erről. Aki hirtelen haragú, sok bolondságot követel. Tehát, ha itt csak egy kicsit elcsendesedünk, te hol látsz magadat? Mert mindegy két hozzáállásra vagyunk hajlamosok. Lehet, hogy de jobban hirtelen haragú vagy, vagy lehet, hogy de inkább a konfliktus kerülő vagy, és passzív vagy, mint én. De igazán én erre is vagyok képes. Az a borzasztó, hogy erre is vagyok képes. Nagyon könnyen tudok haragudni. És amikor az ember csak szembesül saját magával, hogy a Biblia nagyon beszél erről ellene, és ez még bennünk van, akkor az ember tud ilyenkor bűnbánatot tartani. De az ember csak akkor tud bűnbánatot tartani, ha rájött, hogy én felelős vagyok az én saját viselkedésemre. Nem vagyok áldozat. A másik ember nem az, aki provokált engem, és ő miatt ideges lettem. Én voltam az. Én voltam, aki így viselkedett. És azt mondom, hogy egyik hozzáállás se jobb a másiknél. Ha egy passzív, elvonuló típus vagy, ha elvonulsz, vagy az, aki hirtelen haragul, mind a két hozzáállás nagyon destruktív. Nagyon tönkre tudod tenni a kapcsolataidat. És Isten kér, hogy ne ezt a két extrém haragkezelési módszert választjuk, hanem merjük előrelépni, és merjük felvállalni a haragunkat. Vállald fel, és ez a harmadik pont. Vállald a haragodat. Bennem van a harag. De vigyázz a viselkedésedre. Vigyázz a viselkedésedre. Vigyázz a szívedre. Példabeszéd 16.32. Ez az egyik kedvenc versem. Meg is vettem ezt a táblát. Lehet, hogy láttatok, ott ki volt téve az asztalon, amikor bejöttetek. Többet ér a türelmes ember a hősnél. És az indulattán uralkodó annál, aki várost hódít. Fantasztikus. Minden férfiben van egy vágy, hogy én itt hős legyek. Ugye? De mai világban hogy lehet hős? Ugye? Mész a munkahelyedre. Igen, de ott tudsz hős lenni a kocsiban, amikor uralkodsz a saját indulatodon. És a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb harcok hol vannak a világon? A lelkedben. És azért mi szeretjük azok a filmeket, ahol a főszereplő nem egy akciós film, és harcol nagy társadalmi dolgokkal, hanem harcol az ő saját lelkével, ugye? Azok az izgalmas filmek, nem az Schwarzenegger akciófilmek, ugye? Legyőzi a világot, de nem, amikor az ember küzd saját magával. Önkontroll akar gyakorolni saját maga fölött. Az az ember többet ér, mint egy hős, aki tud az ő saját lelkén uralkodni. Ezt még nem tettem föl, csak az irodába fogom tenni, akarom olyan helyre tenni, ahol minden nap látom. Kocsiban. Igen, a visszapillantó tükörben. Hős vagy, Robigám! Tehát a Biblia bíztat minket erről, hogy gyakoroljunk az önkontrollt. És az önkontroll az a Szentléleknek az egyik gyümölcse az életünkben. A Szentlélek produkálja ezt az önkontrollt az életünkben. Kell kérni az Istentől, Uram, segíts! Isten, bocsáss meg, amikor én elvonulok. Bocsáss meg, amikor hirtelen indulatos vagyok. Bocsáss meg, és segíts, hogy nem így, hanem merjek felvállalni a haragot, és kezelni helyesen. A Prédikátor könyv 7. fejezet, a 8. és 9. vers. Jobb türelmesnek lenni, mint kevédnek. Ne bosszolj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Tehát a Biblia bíztat minket a türelemre. Most az Új Szövetség még konkrétabb nekünk, és segít minket, hogy hogyan kellene viselkedni, amikor valaki felidegesít minket. A Jakab 1, 19 és 20. Biztos ismeritek ezt a vers. Legyen minden ember gyors a hallásra, ugye? Késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. És sokszor így szokták befejezni. De a következő az is nagyon fontos. Mert az ember haragja, nem szolgálja az Isten igazságát. Valamint igazságtalanság történik velünk, és mi akarjuk megoldani? Majd én megmondom. És ez a vers azt mondja, hogy ne. Minden ember legyen késedelmes a szólásra, gyors a hallásra, és késedelmes a haragra. A Biblia azt is mondja, hogy ha valaki nem tud uralkodni az ő saját indulaton, hogy egy hirtelen haragó ember típus vagy, akkor a Titus 1:7-ben azt mondja, hogy ne is legyen presbiter. Ez az egyik feltétele, hogy valaki presbiter legyen, hogy tudjon uralkodni azon a hirtelen indulatú rész az ő lelkében. Nehéz türelmesnek lenni, ugye? Amikor valamilyen igazságtalanság történik veled, nagyon nehéz uralkodni magadon fölött. Ez mindenki már tapasztalta, mindenki már, legalább remélem, hogy mindenki olyan őszinte tud lenni magával, hogy ez nem mindig sikerül, ugye? De a Biblia erre ösztönöz minket, és bármennyire nehéz ez, az Isten ebben az irányban terel minket. És a Biblia, hál' Istennek, hogy ad nekünk praktikus tanácsot, hogy hogyan tudunk ezt jobban gyakorolni. Ha van nektek Bibliátokat, akkor nyissátok ki a 4. Zsoltára. És tudnánk, ha lenne több időnk, akkor az egész Zsoltát elolvasnánk, de nem az egészet. A negyedik pont a 10-ből, hogy hogyan kezeljünk a haragot, a negyedik pont az, hogy feküdj le, és gondolkozzál egy kicsit. Ez nekem ez tetszik. Feküdj le, és gondolkozzál egy kicsit. A 4. Zsoltár, valami történt az illetővel. Meg van sértődve, haragszik. Nézzük meg, a 2. vers, hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. Szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Könyörül rajtam, hallgass meg imámat. Valami történt az illetővel, ugye? Egy igazságtalanság történt vele. Az 5. vers. Ha felindultok is, ne védkezetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Valamit megtörténik, a Biblia azt mondja, keresd meg egy ágyat, és feküdj le, és gondolkozzál egy kicsit, ugye? Az adrenalin pumpa megy, és próbálja lecsillapodni. 8. vers, nagyobb örömet ad szívemben azoknál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ez az utolsó vers, 9. vers, ez egy gyerekének, hogy Uram, hogy te adsz nekem alvás, és egy gyerekek Amerikában szokták ezt énekelni, mielőtt lefekszenek. Csak nem is tudják a szöveg összefüggés, ugye? Ez egy ember, aki haragszik. Ez egy ember, aki átél az sok nehézségeket. És ez a Zsoltár bíztat minket, hogy amikor indulat van a szívedben, akkor igazán, ami kezd történni a lelkünkben, hogy sok-sok kérdés jelenik meg az életünkben Isten iránt. Minek ezek a kérdések? Az első kérdés, hogy Isten, de látod ezt az igazságtalanság, ami történik velem? Tudsz erről? Ez ami a fő dolog, ami kiáltok a lelkünkben. Uram, te látod, mi történik velem? Fogsz segíteni? Velem vagy? Fogsz engem megvédeni ettől az igazságtalanságtól? És a lelkünkben felmerülnek nagy kérdőjelek Isten felé. Istenem, miért engedted ezt az én életemben? Istenem, terved van ezzel a nagy igazságtalansággal? Elhagytál engem? Itt vagy velem? És a Biblia bíztat minket, hogy engedjünk, hogy a haragunk közelebb vigyen minket az Istenhez. Merjük föltenni ezek a kérdéseket Istennek. Velem vagy? Meg fogsz védeni? És azt szeretném bíztatni titeket, hogy merjetek őszinte lenni. Merjetek őszinte lenni Istennel, és újra bízni benne. Újra bízni benne. És amikor ezt meg tudunk tenni, hogy igenis az Uram velem van, Isten nem hagyott el, akkor újra beköltözik a lelkünkben a békesség, és így tudjunk megnyugodni. De most a következő pont, tegyünk fel, hogy mertünk kiáltani az Istenhez, az Isten velünk van, és erőt ad. Átéltünk az Istennek a jelenlétet újra. Akkor az 5. pont az, hogy bocsáss meg a szívedből azt, aki bűnt követett ellened. Tehát itt van a megbocsájtás, ugye? Máté 18:35, Efézus 4:32, hogy bocsáss meg a szívedből, ugye? A keserűség, ami a szívedben van, az engedd el. Tehát pontosan mit jelent a szívből megbocsájtani valakit? Az, hogy elengeded azt az igazságérzetet. Elengeded azt az igazságérzetet. Az elég elvontnak tűnik, ugye? A megbocsájtás azt jelenti, hogy engedd el azt az igazságérzetet. Mit jelent elengedni az igazságérzeteted? Tehát tegyünk fel, hogy valaki igazságtalanul bánt veled. Valaki leszidott, valaki durva volt veled, kritizált, letolt. Például ma reggel. A Dorian későn érkezett, és vártam, hogy mikor lesz itt, és akkor kérdezem, hogy miért érkeztél egy órakor, amikor a program egy órakor kezdődik. És a Dorian egy jó pár kemény dolgot visszaszólt nekem. Robi, mert ilyen vagy, és olyan, és kicsit meglepődtem, ugye? De nem baj, összeszedtem magamat, csak most van egy kis adag lék harag az én szívemben, az Adorján felé. És szeretnék, hogy elengedni ezt az igazságtalanság, ami történt velem. Hogy lehet ezt az igazságtalanságot elengedni az én szívemből? Az hogy lehet ezt csinálni? Az, hogy az igazságtalanság érzete, az elengedem, vagy én bocsánat, elengedem ezt az igazság érzetet. Hogy ő megbántott engem, ugye? És most ő az én adósom. Ő valamit csinált velem, ami nagyon nem volt igaz, és most neki, ő tartozik nekem. Neki kellene kifizetni azt az adósságot, amit ő tartozik nekem. Vagy én visszafizetem neki. És az igazságos lenne. Ő megbántott engem, és az igazság érzetem azt mondja, hogy bántsam vissza. Szem szemért, fog fogért, ugye? És az igazságos, és akkor meg van oldva. Vagy ha nem akarom azt csinálni, igazságosan bántani vele, azt mondom, hogy oké, Dorian, nem fogok visszafizetni, hanem te fizesd nekem azt az adósságot, amit te tartozol nekem. Tessék valamit a rossz dolgok helyett valami jót mondani nekem. Hogy, Robi, te, és akkor elmondom valami szépet nekem, ugye? És akkor 50-50 minden el van oldva. Bepótoltasz a rosszat jóval. És az igazság érzetet megvan. De a megbocsájtás azt mondja, hogy bármennyire igaznak érzed magadat, engedd azt el. A megbocsájtás az, amikor elengeded azt az igazságtalanság érzetet. És én most igazságtalanul fogok bánni vele, és eltörölöm az ő adósságát. Nem fogom visszafizetni, nem várok el tőle semmit, eltörölöm az ő adósságát. Ez a megbocsájtás. Most nem tartozol nekem, és nem foglak téged bántani. Újra, ez a megbocsájtás. Ez, amit kell, hogy történjen a lelkünkben, amikor egy igazságtalanság élünk át, az Isten azt kér tőlünk, hogy bocsássunk meg a másokat. És ezt csak Istennel tudunk ezt csinálni. De amikor megbocsájtam a másik embert, ugye, megbocsájtam az adóriánt, akkor helyre áll a mi kapcsolatunk újra, ugye? Mert volt valami köztünk, most megbocsájtom, és most ez a fal lebomlik, és a kapcsolatunk újra a helyén van. Ez nagyon jó, csak még mindig van egy konfliktus köztünk, ugye? Nem oldottunk meg a konfliktus. Az egy dolog, hogy megoldottunk a kapcsolat, megbocsájtottam. Most kell megoldani a konfliktust. Oké. Most erről kezdünk beszélni. Hogyan tudunk megoldani konfliktusokat? Helyreállítani a kapcsolatot? Hogyan tudunk rendbe tenni a mi lelkünket? A hatodik pont a kiindulás az egésznek. Használd a haragodat, mint egy ablak. Használd a haragodat, mint egy ablak, ami rajton keresztül megláthatod a te lelkedet. Ne felejtsétek el, hogy a harag az csak a felszínen mozog. Az, mint egy állarc. A harag mögött van az igazi érzelmek, amire nem akarjuk, nem szoktunk azokkal foglalkozni, mert azok a gyenge érzelmek. És inkább a haragot akarjunk mutatni, mert az egy kemény, az egy erős érzelem. És ne csapd be magadat. A haragot mögött kell menned. És amikor haragszol, próbáljál átlátni a haragot, hogy mi van mögötte. Mi az az igazi érzelem, ami motoszkál az én lelkemben. Tegyél egy önvizsgálat. A 139. Zsoltár a végén azt mondja, hogy vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd gondolataimat. Tehát az az igazság, hogy mi sokszor vakok vagyunk. Nem látjuk, főleg mi férfiak. Nem látjuk a mi érzelmi világunkat. Amikor összeházasodtam, Tűnés sokszor kérdezett engem, hogy Robi, most te most mit érzel? Gondolkoznom kell. Mi az, ami kellene érezni? Nem tudom. Mert mi férfiak sokszor távol vagyunk a mi érzelmi világtól. Az érzelmek sokkal közelebb áll a női lelkéhez. Ugye, mert mi férfiak úgy nőttünk fel, hogy a kisfiú ne sírjon. Vagy a kisfiú nem mutassa meg az érzelmek. Kemény kell lenni. És mi megtanultunk, hogy mit jelent lenyomni az igazi érzelmünket. Mert csak a nők beszélnek, csak a kislányok beszélnek az ő igazi érzelmükre. Tehát kérjünk, hogy az Isten mutassa meg, hogy mi van a mi szívünkben. Mutassa meg, hogy milyen igazi érzelmek vannak a harag mögött. Mutassa meg, hogy miért is haragszok itt. Mi van itt? két dolgot szeretnék említeni. A harag segít minket felismerni a bálványokat az életünkben. Most ez mit jelent, bálványokat? Tegyünk fel, hogy nagyon haragudtál. Nagyon haragudtál valamire. Oké, mi a két dolog, a harag, amit okoz a harag? Az igazságtalanság érzetet és egy nagy darab vágy. Valamire vágyok, és egy igazságtalanság érzet. És amikor ez a kettő összejön, akkor nagyon kitör a harag. Tehát, ha nagyon haragudtál valakire, akkor lehet, hogy túlságosan vágytál valamire. Például a feleség nagyon vágyt az ő férj iránt. A feleség tele van elvárásokkal. A feleség követel bizonyos dolgok a férjétől, hogy figyeljen rám. És amikor a feleség nem kapja meg, akkor haragszik. Akkor haragszik. Vagy, tegyünk fel, férfi. Egy férfi nagyon vágyik az elismerésre az ő főnökétől. És nem kapja meg. A főnök sose dicséri meg. És kezd haragudni az ő lelkében. Miért? Mert lehet, hogy túlságosan vágyott arra a felismerésre a főnöktől, ami nem jött be. És amikor valamire túlságosan vágyunk valamire, és nem jön be, nem azt kaptunk, amit akartunk, nem azt kaptunk, amit túlságosan szerettünk volna, akkor a Biblia azt mondja, hogy vigyázz a szívedre. Mert ez a valami, ez fontosabb vált, mint Isten. Kezdesz valamire vágyni sokkal jobban, mint maga az Isten. Hogy az Istennek a felismerése az elég legyen neked. Vagy az Istennek a szeretetet legyen elég neked. Tehát a harag, az első dolog, amire mutat a lelkünkben, az, hogy lehet, hogy túlságosan vágyok valamire. És ez a valami az Isten helyén van az én életemben. Ez fontosabb vált az életemnek, mint Isten. A másik az, hogy a harag arra mutatnak, hogy milyenek az érzelmek. Beszélek az érzelmekről, oké? Okay? Amit mondtam az előbb. Tehát ez a film, amit fogunk megnézni, Út a vadonban. Ez a főszereplő haragszik az ő szülére. A szülők nem voltak ott neki. Az ő apukája ilyen tudós, kutató dolgozott a NASA-nak, és sose foglalkozott az ő fiával. A feleségével mindig összevesztek. Nagyon gazdagok voltak. És az apukája ahelyett, hogy foglalkozott a kisfiával, minden csak odaadta neki pénzügyileg. De nem volt semmi szeretet. És a kisfiú, vagy a fiú, a filmben, vagy az életben kezd haragudni. Jó, de mi van a harag mögött? Mi van, milyen igazi érzelmek vannak ott? Lehet, hogy azt érzi magát, hogy én nem vagyok fontos, ugye? Nem vagyok fontos, mert az apukám, se az anyikám nem foglalkozott velem. Nem vagyok fontos, nem is vagyok egy értékes valaki. Egy rossz önértékelése van. Vagy lehet, hogy nem fogadták el. Nem, sosem mutatták szeretet. Úgy érzi magát, hogy nem vagyok szeretve. Nem vagyok elfogadva. Lehet, hogy úgy érzi magát, hogy magányos. Egyedül van. Nem foglalkozok velem. De a harag az egy erős érzelem, de ami van mögötte. Az, ami kell, azzal foglalkozni. Mert ha azt meg tudunk fogni, akkor kezdődik az igazi kommunikáció. És arról fogunk beszélni a következő pontban. Tehát, vagy egy feleség, vagy egy férj. Amikor egy feleség mondjuk haragszik az ő férjére, az én férjem nem foglalkozik velem, nem figyel oda, állandóan dolgozik, ez egy dolog, hogy ő haragszik. De ha egy feleség meg tudja fogni az igazi érzelem, ami a szívében, mi az igazi érzelem? Nem vagyok szeretve, ugye? Nem vagyok fontos az én férjemnek. Itt kezdődik az őszinte beszélgetés. Hányan voltatok itt, amikor a Zink professzor tartott nekünk egy a házasságról előadásokat? Tegyetek fel a kezdetek magasan. És az egész házasság kezelésre erre ment ki. Az egy dolog, hogy egy férj és egy feleség haragszanak egymásra. És az egy dolog, hogy az egyik igaznak tartja magát, és a másik igaznak tartja magát, és egymást tudják vádolni, és igazak mondanak. De csak az a házas pár, aki meg tudja fogni az érzelmek, ami a megsértődés mögött van, és azt kifejezni, akkor kezdődik az igazi kommunikáció. Akkor kezdődik az igazi gyógyulás. De sokszor mi csak a haraggal foglalkozunk, és nem látjuk, hogy mi van mögötte. És ez a hatodik pont. Erről szól, hogy használd fel a haragodat, mint egy ablak. Hogy nézd keresztül, a haragodon keresztül. Hát ha az Isten megengedi, hogy meglátod, hogy mi van elrejtve a te lelkedben. Lehet, hogy de olyan helyről jöttél, hogy az egész életen keresztül csak letaposták téged. És olyan nagy fájdalom van a lelkedben, hogy nem is mered felhozni ezek a fájdalmas érzelmeket. Mert túl fájdalmas lenne ezeket feldolgozni. De az igazi gyógyulás így kezdődik. Nem tagadni, nem csak tovább menni. Hát megbocsájtottam, és minden keresztény tovább megyek. A Biblia bíztat minket, lassítsuk le. Legyünk őszinte magunkkal, és találjuk meg az igazi érzelmek, ami bennünk van. Az volt a hatodik pont. A hetedik pont az, hogy légy bátor, vállald fel a konfliktust. Vállald fel a konfliktust. Gyakoroljál a jó kommunikációt. A dű kitörés, vagy a harag tagadás helyett mi a jó kommunikáció? Incs meg a másikat szeretettel. Incs meg a másikat szeretettel. Máté 18:15. Ha valaki bűnkövet ellened, menj el, és incs meg négy szem közt. A Biblia bíztat minket, hogy legyél bátor, és a szeretethez ragaszkodva mondd el az igazságot neki. Efézus 4:15. És ez az igazi kommunikációnak a trükkje. Valaki bűnkövet ellenem, én fogok menni. És nem engedem, hogy ez a gyűlölet, ez a keserűség felhalmozódjon az én szívemben, hanem el fogom mondani, amikor azt csináltad, amikor ezt mondtad. És elmondom neki. Következő, incs meg, a másik az, hogy mondd el, hogy hogyan érzed magadat. És a harmadik, kérd a másiktól, amire van szükséged. Tehát minden kommunikáció tankönyvben, ez az alap a jó kommunikációnak. Meg tudod fogalmazni azt az érzelmet, ami benned van? El tudod mondani másiknak kérésben, hogy mi az, ami fontos neked? Nem tudom, hogy valaki tud segíteni nekem ezen az angol szó, az assertive training. Minden cégben van, minden pszichológiai tankönyvben van. Nekünk tanulnunk kell assertive-nak lenni. Hogy valaki tudja ezt? Asszertív. Ugyanaz a szót használják a magyar nyelven. Nagyon jó. Tehát nem vagyunk agresszív, nem visszavonulok, hanem asszertív vagyok. És ez a kulcs, amikor két lélek találkozik. Amikor két ember igazán beszél. Beszélünk, hogy milyen érzelem van bennem, és merek a gyenge érzelmekre hivatkozni. Nem az erős érzelem, a haragra, hanem a gyenge érzelemre hivatkozni. És ezt említeni. És nem megszégyeníteni a másikat, hanem kérdésben föltenni, mire van szükségem. Példa, hogy mondjam egy példát. Visszatérve egy feleségre, akinek a férj állandóan dolgozik. És a férj keményen dolgozik. És a feleség egyre jobban tapasztalja azt, hogy én egy idő vagyok itthon a gyerekekkel. És senki nem szeret. Ez figyel rám. Senki nem segít. Nem tudok beszélni a férjemmel, mert állandóan stressz alatt van a munkahelytől, korán reggel megy, késő este jön, és nem tudok beszélni vele. És a feleség próbálja támogatni az ő férjét, de most már 3 vagy 4 hétig megy, és nem tud leülni, beszélni vele. Ilyesmit kellene megfogalmazni az ő férjének. Az elmúlt hetekben alig láttunk téged itthon. Nagyon hiányozó, nagyon egyedülnek érzem magamat. Hogyan tudnánk szakítani egy kis időt egymásra? Értitek? A feleség vállalja a gyenge érzelmet. Alulról indul a férje felé. Ez nekem ez fáj. Hiányzó, magányos vagyok. Ez kifejezi. És akkor a fér látja őt, mint áldozat. És nem, mint aki kritizálja őt. És akkor fölteszi kérdés, vagy kérés formában, hogyan tudnánk szakítani időt egymásra. És ez fordítva a férfi a feleségnek, vagy fordítva a főnök, és a, vagy a kollégáddal. Merje beszélni az érzelmedre, és merje föltenni kérdés. Harmadik Mózes, 19. fejezet, harmadik Mózes, 19, 17 és 18. Ja, azt meg kell, ki kell keresnem. Ezt ki kell keresnem. Nincs meg. 19. fejezet. Tehát még már a Mózes levélben vagyunk. 17 és 18. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vékében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Magyarul a Biblia mindig bíztat minket az egyenes beszédre. Az egyenes beszédre. Mondjuk el, mi van bennük, mi van a mi lelkünkben. Tudnánk egész nap csak erről beszélni, egész nap csak gyakorolni ezt kis csoportokban. Amikor aki itt voltak a házasság napon, amikor a Zink professzor volt, ezt gyakoroltunk. És döbbenetes volt látni. Felosztottuk mindenkit 5-6 csoportokban. És voltak ilyen párbeszédek, ilyen lejátszatták jelenetek. Tegyünk föl, hogy ebben a helyzetben ez az ember vitatkozik az ő szomszédjával. És ezt beszéljétek meg helyes kommunikációval. Nem haraggal, hanem próbálj kifejezni, mi van benned, és föltenni, mint kérdés. És döbbenetes volt látni, mentem körbe, különböző körben, és nagyon nehezen tudták megtalálni a szót, hogy hogy kell helyesen kommunikálni. Az egyik lány nem tudta mondani a másiknak, annélkül, hogy vádolja. És újra próbált elkezdeni, most hogy kell ezt mondani? Mert sokszor olyan idegen nekünk így beszélni a másik emberrel. Mert a jó kommunikáció nem természetes. Ez az alázatos beszéd. Tehát lehet, hogy ha a mai napon lesz időnk, akkor a szünet után szívesen felosztanám titeket, és próbáljátok meg, mert nagyon izgalmas. És ezt kell gyakorolni, ezt kell megtanulni. Magyarul a másik módszerrel, a harag kifejezés, sehova nem mész vele, ugye? A Jakab 1.19 már mondta, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Tudsz haragudni, tudsz megmondani az embernek, hogy mit akarsz haragol, de nem menj sehova vele. Az csak rombolja a helyzetet. Tehát, nagyon gyakorolni kell ezt a módszert, és nagyon ajánlom minden férfinak, minden azonos nem, hogy próbáljátok ezt ki. Nagyon nem könnyű így beszélni, így kifejezni az érzelmedet. 8. pont. Imádkozzál és tegyél jót azzal, aki igazságtalanul bánt veled. Vagy aki bánik veled folyamatosan. Lehet, hogy van valaki az életedben, akkor az egy dolog, hogy megbocsájtottál. Az egy dolog, hogy próbálsz szépen kommunikálni vele, mintha az illető nem hallana semmit. És folyamatosan csak bánik durván veled. A Biblia azt a tanácsot ad nekünk, hogy imádkozzál érte. Imádkozzál érte, és tegyél jót vele. Olvassunk ez sok helyen, de hagyj olvassam fel csak a római levélben, 12. fejezetben, a 20. és a 21. vers. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parázsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzen le téged a rossz, hanem de győzz le a rosszat a jóval. és több helyen tudnám felidézni, de nem fogom. A lényeg az, hogy ha de imádkozzal az az emberért, aki bánt téged, ami történik a te szívedben, az, hogy a keserűség, a harag, az indulat, az eltűnik lassan. Mert kapsz igazi reményt, hogy az illető, hogy az Isten meg fogja változtatni ezt az illetőt. És amikor te tudsz valakiért imádkozni, aki megbántott téged, akkor újra tudod őt szeretni. Ezt tapasztaltam az én saját életemben. Voltak emberek, akik kőkeményen megbántott engem, és ahelyett, hogy gyűlöltem őket, kezdtem imádkozni értük. És minél többet imádkoztam értük, akkor egyre jobban kezdtem rájönni, hogy nem utálom. Nem utálom. Nekik is vannak problémák az ő életükben. És kezdtem látni őt, mint áldozat, nem csak felelős, amiért tett velem. És kezdtem reménykedni, hogy hát, ő is változik, és sokszor tapasztaltam, hogy az élető változik. Tényleg, működik ez az imádság dolog, ez hihetetlen. Az Isten tényleg beleavatkozik az én életemben. És fontos neki. Fontos az, hogy ne gyűlölem, és fontos ez az ember az Istennek. És az Isten tényleg változtatja. Nem régóta megjelent egy könyv Dan Allendertől a magyar nyelven. Nem tudom a nevét, de a könyv arra szól, ez a Dan Allender egy nagyon híres író Amerikában, az egyik leghíresebb református pszichológus, és ez volt az ő első legfontosabb könyv. És a könyv arra szólt, hogy azok a sok-sok lányok, akik szexuálisan megbántották, amikor kicsik voltak, nem tudnak feldolgozni ezt a nagy igazságtalanságot. És ez a könyv arra szól, és megjelentett magyarul, pár hónap ezelőtt, hogy hogyan ezek a segítség nyújtani ezek a lányoknak, hogy hogyan tudják feldolgozni és megbocsájtani, de lépni ezek az emberek felé, akik megbántották, hogy azok az emberek térjenek meg, vagy bűnvallomást tegyenek. Mert az igaz, a lépésnek a cél az, hogy az ember meggyógyuljon. Hogy az ember tudjon a bűnt, az ő bűnét bánni. Tehát az a lényege az egésznek, hogy nem csak helyreálljon a kapcsolatot, hanem helyreálljon az illetőt, ahogy az egész konfliktusot tudják kezelni. Nagyon ajánlom ezt a könyvet, Dan Allender az író. És még egy pár pontot, és akkor befejeztem. Ha az illető még nem kért bocsánatot, és az illető még mindig bánt téged, a Bibliának az utolsó tanács nekünk az, hogy adj helyet az Istennek, mert övé a bosszúság. Övé a bosszúság. Római 12:19. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Higgyünk abban, hogy majd egyszer lesz egy igazságos szolgálatot ezen a világon. És nem az a mi dolgunk, hogy én visszafizetem annak, aki megbántott engem. Isten azt mondja, hogy a bosszú állás az enyém. És ha akarsz tanulmányozni egy gyönyörű szép példázat erről a Bibliában, akkor keresétek meg az Abigail történet Dáviddal, ugye? Hogy az Abigail megóvta Dávidot ettől, hogy Dávid bosszút álljon az ő bunkó férjén. És az Abigail megvédte az ő bunkó férjét. De igazán megvédte Dávidot. És ez az Abigail egy nagyon csodálatos példa nekünk, hogy mit jelent, mennyire komolyan kell vennünk az, hogy a bosszúállásra semmire nem menjünk. A bosszúállás az isteni. A tizedik pont és az utolsó pontom, Tanuljunk Istentől, hogy Isten hogyan kezeli az ő haragját. Isten hogyan kezeli az ő haragját. Ő hogyan viszonyul a sok-sok igazságtalanság, ami történik ezen a világon. Hogyan? Az Isten hogyan kezeli az ő haragját? Hát mindannyiunk bűnt követtünk el Isten ellen, ugye? Mindannyiunk követtünk el bűnt az Isten ellen. Tehát magyarul mindannyiunk adósok vagyunk Isten felé. Ugye? Mert az Isten, ő egy szent Isten. Az Istennek van egy tökéletes mérce. És mi megsértük ezt a tökéletes mércét. És az Isten igazságosan bánik velünk. Az Isten követte el tőlünk mindannyiunkat, hogy fizessünk ki az adósságunkat, ugye? Mert ő egy igazságos Isten. Neki van az egyetlen tökéletes elkölcsi mérce. És mi nagy igazságtalanságokat követünk el az Isten ellen. És azt mondja, hogy fizess ki az adósságodat. Csak mi ezt nem tudunk csinálni. Mi nem tudunk eleget tenni, hogy kifizetjük az Istent a mi bűneink miatt. És mi az, amit az Isten csinál? Először bánik velünk igazságosan, követel tőlünk, fizess ki, de tudja, hogy mi ezt nem tudjunk kifizetni. És mit csinál az Isten? Leküldi az ő egyszülött fiát. És az ő egyszülött fiát kifizeti azt a mi adósságainkat. 1. János 4.10. Ez a szeretetet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy az ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatot a bűneinkért. Engesztelő áldozatot. Jézus Krisztus, ő a mi engesztelő áldozatot. Ő, Isten, azt tette, hogy Jézus feláldozta magát helyettünk. Ő kifizette ezt az árat, amit nekünk kellett fizetnünk. Ő az, aki meghalt helyettünk, értünk és miattunk, ugye? És Isten az, aki igazságosan bánik velük, és ő az, aki elküldöző fiát, és így tud igazságtalanul bánni velünk, és így tudja megbocsájtani a mi bűneinket. Ezt elhoztam. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, hogy mennyire lássatok, azt szívesen körbeadom. Ez egy gyönyörű, szép kép, amit emlékeztet minket, hogy valójában mi történt ott a kereszten, ugye? Valójában mi történt ott a kereszten? Hogy Krisztus az ő vérével kifizette ezt az árat, amit mi nem tudtunk sose kifizetni. És emlékeztessen minket, hogy Krisztus miatt, és csak Krisztus miatt Isten tud eltörölni a mi adósságainkat. Eltörölni azt az igazságtalanságot, amit mi követtünk el Isten ellen. És így az Isten türelmes velünk, és kegyelmes velünk, és megbocsájt. Tehát Isten hogyan dolgozza fel azt a haragot, amit az ő lelkében van? Ő az, aki tud igazán türelmesnek lenni velünk Krisztus miatt. Másik Mózes 34.6, ez egy nagyon érdekes vers. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretetet és hűsége nagy. Az Istennek a kegyelme, az Istennek a türelme nagyon nagy. És ez a szó a héber nyelven, hogy az ő türelme hosszú, az a szó igazából arra szól, hogy milyen az Istennek az óra. És egy képet ad nekünk, hogy az Istennek van egy nagyon nagy óra, egy hosszú óra. Az mit jelent? Amikor ő lát minket és bűnkövetünk el, akkor az Isten szív egy nagyot. De sokat tud szívni, az Istennek van egy hosszú óra, egy nagy óra, nagyon türelmes velünk. És ő a modell. Az Isten azt kér tőlünk, hogy mi is legyünk így másokkal, hosszú türvek, ahogy az Isten kegyelmes és türelmes velünk. Az Isten kegyelmes és türelmes velünk, de az Isten nem konfliktus kerülő, ugye? Az Isten nem passzív. Az Isten beleszól az életünkben. Ő vállalja a konfliktus mindannyiunkkal. Jelenések könyvében Jézus azt mondja, akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezzetek, és tehát térjetek meg. Vagy igyekezzetek, és tessék bűnbánatot tartani. De Jézus Krisztus szeretetből nevel minket. Ő látja mi sok bűnt az életünkben. De nem passzív, és nem agresszív, ő beleszól. Beleszól, és megfed, és nevel minket. És arra kér tőlünk, hogy merjük őszintén bevallani a bűneinket. És merjünk kapaszkodni a keresztben, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy miattad Mert te meghaltál értem, az Isten kegyelmes velem. És annyi kér tőlünk, hogy merjük bízni benne. Merjük bízni Krisztusban, aki meghalt értünk. De az Isten tudja, hogy vannak emberek, akik sose fognak megtérni. Vannak emberek, akik az életen végén igazságtalanul fognak viselkedni, és igazságtalanul nem foglalkoznak az Istennel. És azért az Isten azt mondja, enyém a busszú. Én ezt el fogom intézni. Az egy dolog, hogy az Isten türelmes velünk. Az egy dolog, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűnénkért. De jönni fog egy nap, amikor az Isten busszú állás ki lesz öntve. Olvasok verseket erről? Hagy olvasok csak egy párat, mert félelmetes. Ézsiás 59. Ézsiás 59, vagy Ézsiás 63, 1-től 6. És ezek a verseket nagyon hasonló képen hangzanak el, ami történik a Jelenések könyvében. Tudjunk, hogy milyen lesz a történelem végén, amikor az Isten busszúállást fogunk látni és tapasztalni. Tehát Ézsiás könyvében a 63. fejezet 1-től 6. Kijön ott Edomból, vérvörös ruhában, bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözetted? Miért olyan a ruhád? Mint azé, aki borsolytóban tapos. A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban, levük a ruhámra fröccsent. Egész öltözetemet beszennyeztem, mert busszúállás napja van a szívemben. Eljött a megtorlás esztendeje. Föltekintettem, de nem volt segítőm. Csodálkoztam, mert nem volt támogatom. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott. Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és a földre öntöttem levőket. Nem szoktunk erről beszélni. Szoktunk beszélni az Isten szeretetéről. Az Isten türelmes, és elfogad minket. De ne felejtsük el, testvéreim, hogy az Istennek a türelme hozzánk, az azért van a Krisztus miatt. És ha te Krisztusban vagy, az Isten türelmes hozzád. És az Isten kegyelmes és megbocsájt. De testvérem, ha te nem vagy Krisztusban, ha ő nem a te megváltod, akkor az Isten bosszúállás az jönni fog. És majd egyszer jön az ítéletnap. És akkor mi meg fogunk látni az Isten haragját. Egyszer látok az Isten haragját, amikor ráöntötte a keresztre. De ha nem vagy Krisztusban, és a kereszt nem a tied, akkor az Isten bosszúállás és harag rajtad marad. És ha ezt még nem hoztad a döntést az életedben, hogy igenis Jézus Krisztus az én megváltom, akkor nem túl késő. Én azt mondom, hogy fordulj az Úrhoz, és fogad el az Úr Jézus Krisztus, mint a te megváltod. Ha ez valakinek új, vagy fura, akkor én azt mondom, hogy beszéljünk meg. Én itt vagyok egész nap. Nem megyek sehova, csak éjfélig, ha megyek haza Sacival, ugye? Körülbelül akkor, hogy vonulunk el innen. Tehát van időnk. Azért van ezek a szabad szombat programok, hogy tanuljunk Krisztusra. Legyen ő a mi példaképünk. De sokkal annál legyen Krisztus, ami megváltunk. Az az én vágyom, hogy minél többen hitre jussunk, minél többen meneküljünk a bosszú állás naptól, és tanuljunk, mit jelent kapcsolatban élni egymással, ahol tudunk kezelni a haragot. Imádkozunk. Mennyi atyánk, és köszönjük, hogy hívhatunk téged mennyi atyánk, és nem csak a világ teremtője. Köszönjük, hogy kifejezted a de csodálatos szeretetet az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy Krisztuson keresztül kifizetted a mi adósságainkat feléd. És köszönjük, hogy Krisztus vére miatt megbocsájtottál. És hogy köszönjük, hogy nekünk nem kell a saját vérünket ontani. Én imádkozok mindenkiért, aki itt van, és akik fogják ezt hallani később, hogy merjenek a de véred alatt menni. Merjenek megvallani a bűnénket, merjenek őszinte lenni veled, és merjenek hitáltal bízni benned, és elfogadni téged, mint nem csak világ megváltója, hanem mint személyes megváltó. Úr Jézus Krisztus, kérjük, munkálkodjál, vonz az emberek hozzád, kérjünk, szabadíts fel minket, hiszünk, te vagy az egyetlen világnak a szabadítója. Kérünk, szabadíts fel minket a bűnénktől, és taníts minket, mit jelent szeretett kapcsolatban élni egymással. Taníts minket, kérünk, a te dicsőségedért. Kérünk, hogy áld meg a további rész ennek a napnak. Krisztus nevében. Amen.